Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Barsi Balázs szülőföldjén, Siaalgárdon vagyunk, de nem bent a faluban, hanem a Pincesoron. Korábban Sümeg mellett, Sümegcsehiben egyszer meglátogattam Balázs atyát, és hát ugyanez az egyszerű, nagyon nemes, nagyon csendes, szinte hát magyar táj, de akár Provence-ba vagy Toszkánába is lehetne, olyan vidéken vagyunk. Balázs atya, itt vagy otthon.
Igen, ezt a hasonlatot azt hiszem már Babics is mondta a szekszárdi hegyekre. Nagyon szép innét látni a hegyeket. Igen, hát én itt születtem, és mind a hárman, bátyám is, húgom is. Ugye nekünk szülőházunk van, mert nem kórházba születtünk, itt láttam meg a világot, itt nőttem fel, és én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon mély kapcsolatban egy ilyenfajta szülőfalu és az ember lelke között. Bálint Sándor bácsi azt mondta, hogy Siaalgárddal tartozom a néprajznak. De hát meghalt, mielőtt megírta volna. Itt balladák születtek. Külön népviselet. Azt mondják Sárközi, nem Sárközi. A Decsi is más, az Őcsényi is, és a Siaalgárd kitermelt magából egy motívumrendszert. Egy férfi öltözetet, az már előbb ugye hát eltűnt. Most arató verseny volt, most fölvették. És a nők, asszonyok, lányok számára az még most is megvan, ünnepen felveszik, édesanyám még abba lett eltemetve, nem is volt neki úri ruhája, ahogy mondták. Tehát ez egy ilyen kis zsákfalu. Ha valaki bejön a hatos útról, Siófoki úton egy kicsit megy, és ki van írva Siaalgárd, valamikor Agárd volt, csak több Agárd volt, és a múlt század elején lett Zempli Magárd, Siaalgárd, és maradt egy Agárd. Valamikor Bencés birtok volt, a szekszárdi bencéseknek lehetett itt egy ilyen halászási lehetősége. Na most itt folyik össze a Sió meg a Sárvíz. A Nádor csatorna, ez összefolyásnak nevezik, és így megy, ugye ez a Balatonról, illetve hát a ottani vidékről származó vizek a Dunába. És egy kis dombkoszorú is körülveszi. Tehát tényleg egy olyan kis elszigetelt falu, amelyhez még sincs elszigetelve, mert hát egy 10 kilométerre van Szekszártól, nem messze van Bonyhád, nem messze van Tolna, de mégis ahhoz elég volt, hogy mint egy család alakuljon. Tehát még az 50-es években azért az hallatlan élményem volt az, ami Jézus idejével lehetett, hogy Jézus testvérei. Hát azok nem édes testvérei voltak, de az az unokatestvér, meg az a rokonság, az hozzánk tartozott.
Tehát az atyafiság.
Igen, így is mondta egy bácsi, hogy hát tudod-e, hogy ki vagyok én neked? Ő nagyon tartotta az atyafiságot. És hát ugye erre meg ráépült még a keresztség szentségének a titka, ugye ott is életet kapunk, és az valami bámulatos volt Siaalgárdon, hogy a bátyám keresztanyját nekem is keresztanyának kellett szólítani, a férjét keresztapámnak, az összes testvérét, lánytestvére az keresztanyám, a férfi testvére keresztapám. Akkor a bátyám keresztanyjának a szüleit, öreg keresztanyám, öreg keresztapám. Akkor ezeknek a gyerekei azok komák. Na most ezek, mikor édesapám sváb ember ide érkezett, ugye tizen voltak testvérek, Bonyhád Varazsról, most látogattam meg először, mindig kívánkoztam visszamenni, és még egy idős ember ismerte a Teixler családot, a Szijjártó mestert, ő meg gyerekként őt látta. Amikor ide jött, ezt mindig csodálta, és mindig kérdezte édesanyámtól, hogy hát ez meg most kirű keresztanyád, azt mondja, már nem tudom. Igen, és megvolt ez, ugye azért belerontott a Rákosi korszaknak az a félelmetes diktatúrája, de azért tudták arra az egy-két emberre, hogy hova tartozik, a többi viszont együtt érzett. És még egy, hogy egy szenteseknek nevezték az agárdiakat, tehát, hogy valamiképpen megvoltak jelölve a katolikus hittel. Ez most nem azt jelenti, hogy annyira kiválóak lettek volna, de az a nagyon megjelölte őket, az ünnepek, a búcsújárások, az imádságok, a meglátások, látomások szinte, ahogyan a világot nézték, hogy az élet minden kis részét úgy beemelték a hitbe. Ez is csodálatos volt. Ugye csak gondolkodok azon, hogy milyen szabadságot éreztünk mi az 50-es években a templomban. Ugye hát a 10 éves voltam, amikor 56-ban felszabadult Magyarország, de előtte, és ott szabadok voltunk. Ott Rákosi és a többiek nem voltak úr. Tehát, hogy a katolikus egyházat, amivel vádolják, hogy egy kicsit nemzetközi, a globalista, ez nem igaz. Nem igaz. A kereszténység az egy újfajta kapcsolat az emberiséggel. Egyrészt Jézus megszentelte zsidó létével azt, hogy szent dolog, hogy én magyar vagyok. Ugyanakkor a kegyelem által viszont egy olyan testvériséget hozott létre, és erre mindenki meghívást kapott, hogy az isteni természet részesei lettünk. Test, vér. Ennél mélyebb egységet nem lehet kitalálni logikailag az emberiség egységítésére. Tehát nem a katolikus vallás, nem magyar vallás, de hallatlanul magyarrá lett, és ugyanakkor nem is globalista, hanem katolikosz, egyetemes. Annyira új dolog az egyház, hogy maga az egyház, mi sem értjük egészen. Tehát egy misztérium, és az a misztérium azt jelenti, hogy Krisztus titokzatos teste, és itt érünk vissza a Siogárra, inkább a családhoz hasonlít. Isten nagy családja. És itt jön az a gondolat, hogy most van egy kis unokahúgom, akivel hát most az a gond, éppen ma van névnap, egy aranyos valaki, egészséges, de most van egy ilyen második hullám, az anyás hullám, hogy egyszer csak ott zokogott a misém előtt, hogy anya, 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 hát mondom, ott van a templom, nem, fél, hogy elszakad. Na most ez a félelem egy intelligencia jele, mert látott temetést, ugye a dédnagymamát, vagy kit temettek, Karcagon, igen, őt temették, és fölmerül benne ez. Tehát amikor egy édesanyja meg édesapa valahogy nem mondja neki azt a gyerekeknek, hogy hát van ám neked egy mennyei atyád. Tehát, hogy az Isten családja vagyunk, hogy ez a kis emberi szív emiatt szorong, hogy egy olyan szeretetet tapasztalt, amely abszolút. Hát ugye édesanyánk mélyében azt tapasztaljuk, hogy minket nem azért szeretnek, mert ilyenek vagy olyanok vagyunk, hanem az énemet szereti, mert se tudja, hogy ki vagyok. Akkor az anya az Isten. Az Isten médiuma. És ebből kiszakadva egy idegen világ. És most az anya teste kívül. Ezért kell nagyon az édesapa is, aki majd aztán bevezeti a világba. Azt egyszer csak elhagyja a családot, mint én is. Hát már 14 éves koromban azért bencés diákként mi nem futkostunk haza minden vasárnap, hanem karácsonyra, húsvétra és nyárra. És hát Győrbe. És hát bizony azért 14 évesen biztos, hogy még sírtam is a honvágy. Milyen mardosó volt az a honvágy. És hát ennek a honvágynak egyszer így föl kell oldódnia, de nem azt jelzi, hogy egy örökös honvágyba kellene élni, hogy átfordítani ezt a földi honvágyat az égibe, hogy nincs itt maradandó városunk, hogy a zsidókhoz itt levélbe írjuk, hanem a jövendőt keressük. De, és persze, hát amikor visszajövünk a szülőfalunkba, a szülőföldre, azért egy kicsit emlékezés az a paradicsomkert, de főleg, ahol hát a gyerek tényleg szeretetet kapott. Érdekes, sem minden kihullik, hogy nem azt kell a gyereknek, hogy mindene meglegyen, hanem nagyon szeressék. És úgy látszik, az ember is így van. Kertész Imrének volt egy mondata, én azért a mondatáért adtam volna neki külön díjat. Azt mondja, hogy az európai ember transzcendentális árvaságban él. Húha! Transzcendens azt jelenti, hogy mindent átlépő valaki, valami, valaki az Isten, és őtőle való elszakadás árvaságában él. Na most, amikor azt az árvaságot teljesen felejteni akarjuk, akkor vagy úgy tesszük, hogy tiszkörömmel minden nap a földbe kapaszkodunk csupán, a testi élvezetek, amit Isten talált készen dolgok, de az lesz a, hogy mondjam én, azzal pótoljuk ezt az elveszített paradicsomkertet, az elveszített otthont. Tulajdonképpen a mennyország utáni vágy így visszafordul, és iszonyatos dolgokat művel. Tehát az ember abszolutizál dolgokat, és itt jönnek a függőségek, mert visszautasít egy végtelen függőséget Istentől, ami nem is függőség, hanem olyan függőség, hogy hát apámtól és anyámtól vagyok, hát ezt nem lehet megváltoztatni, de ez nem függőség, ha ők szeretnek, és az ő tiszteletük az nem függőség, és ez a transzcendentális árvaság, na most, amiket látunk nyugaton, és itt nálunk is körbeszüremkedik, sajnos, ez a tomboló evilágiság, és még az egyházat is mérgezi. Ez valami siralmas. Ez siralmas, mert bulikat rendeznek, most nem egy fiataloknak a szórakozását minősítem én, hanem ez az egyetemes tomboló buli, ez felejteni akar. És lerészegedik, és kábítószer, mert nem tudja azt, nem. Tehát jobb lenne, ha szembenézne azzal, hogy most mi hiányzik nekem. Mint ahogyan George Bernanosnak a regényében mostanában teljesen betölt ez a egy falusi plébános naplója. Ott a torszi plébános, egy csodálatos karakter, ilyeneket én még ismertem, kemény, erős, és ugye a fiatal papot elkapja. Ma a fiatal papokat nem kapja el senki, és nagyon megmondja magáét. Azt mondja, amikor ilyen szeretetből ott bedől egy ilyen erőszakos kereskedő szellemi fal is, az ki kellett volna rugnod, meg megmondja magáit. Ugyanakkor tudja, hogy ez a fiatal pap, ez az élet szentség útján jár, és nagyon tiszteli. Na és ez a torszi plebánosnak van egy barátja, aki ateista, az orvos. Tehát tudja a sorsát, hogy ateista lett a orvosi karon. Ugye a 19. század, 20. század eleje a teljes materializmus.
Zólakora.
Hát ez az, hát itt mindent tudunk, az ember csak egy sejthalmas, stb. És ő benne megtört ez. És ezt írja, és hát meghalt, öngyilkos lett. És a plébános temeti minden, és a káplán valami, illetve ez a másik fiatal pap így megreszkírozna, hogy hát most mi van a lej, bele is folytja a szót. Te ne ítélkezz, azt tudod, hogy ő az ateizmusa miatt megvigasztalhatatlan volt. Hogy ott volt a feszület a szobájában, és néha könyörgött, ordítva, imádkozott, máskor meg szitta. Tehát az ateizmusa miatt megvigasztalhatatlan volt. Nekem nevetséges, hogy mondjam én, színpadi bohóc, az az ateista, amelyik fröcsköl az egyházra, magabiztos, stb. Csak a megvigasztalhatatlan ateista az én testvérem, olyan értelemben a testvérem, hogy a keresztény pedig az a hiteles, aki megrendült keresztény. Szóval ez a kettő tartozik egybe. És én itt a faluban láttam olyan szenvedőket, például Dorogi Ilus nénémet előénekes volt, hogy abban a családban is mi minden történt, hogy a férjét is elveszítette agydaganatban, mibe halt meg, már így homolyosak az emlékem, de amikor az odaállt a Szent Sírhoz, virrasztottunk ugye nagy csütörtök este, és elkezdte énekelni, és beleharsogta a templomba, hogy nyugodjál már virágom, meghervadt aranyágom, Jézus fényes csillagom. És a másik, amit tapasztaltam, ez a dunántúli nép, ez rokona a nyugati művelt katolikus rétegnek, de egybe különbözik. Itt a tatár, a török, hát főleg a török, itt, meg a tatár is letörölt mindent. Hát ott van a ráskai legenda. Azt kezdett volna beszélni az Istennel való élményekről, így mondjam, a belső életről. Ez el lett folytva. És valahogy nincsen az a misztikus irodalmunk. De ez nem azt jelenti, hogy a magyar paraszt, aki hívő, hogy az nem él át misztikus mélységeket. Ezt mindig elmondtam, hogy déd nagymamám még ott volt a papszentelésemen, mert ezek fiatalon mentek férhez. Az ő lánya, a nagymama ott volt, és az édesanyám. És amikor hát az új misét mondtam, vagy valami a templomban egy olyan élmény érhette őket, akkor ezt mondta az egyik nemzedék, kisfiam, mintha mennyországba lettünk volna, és kicsordult a könnye. A lánya ugyanezt mondta, kisfiam, mintha mennyországba lettünk. És az ő lánya is. Tehát volt egy megkövült szavuk, amit akkor mondanak, amikor valami, hogy belül meg van érintve, összeszorul és kipréseli a szemekből azt a drága folyadékot, amit úgy nevezünk, hogy könnyek, mert néha azok nagyon drágák. Ez az isteni érintés, hogy a búcsújáróhelyeken olyan sírva búcsúztak el, hogy ne hagyj el, édes szűzanyánk, ne hagyj el, gyűdi szűzanyánk, meg egy ének, hogy hát most elbúcsúzunk tőled. Tudnék, ott hazaérkeztek. Igazából a régi búcsújárás olyan útrakélés volt, szekerekkel, kocsikkal és gyalog mentünk.
Hát Mária Gyüdban, de 100 kilométer.
Hát bizony, vagy Andocs, vagy Kalocsa Jézus szíve búcsúja. És az az elbúcsú, minthogyha most elbúcsú, a pap elbúcsúzottatott minket, megáldott, és mentünk a faluból, és hát megérkeztünk. Na most a megérkezés az a beköszöntő. Ezekkel most nem törődnek a papok, akkor mindig már nem voltak ott ferencesek, bár Andocson ott volt, később tudtam meg, Feketegybe, reverendába, Alán atya. Nagy esőbe értünk oda, a titokba, mert akkor a zászlókkal se lehetett mérni, ez még az 56 előtt lehetett, és áttázva is akkor ő adott nekem pokrócot, minden, hogy hát melegen ott a kóruson, mindez a kisgyerek ott háljon. Na most beérkezünk a kegyhelyre. Most egy pap van, és nem tud hova futni. De amikor a ferencesek voltak ott, akkor oda volt valaki állítva, aki már fogadta őket már a előtérbe. Akkor ott is, hogy Isten hozott benneteket, stb. Hát van sivagárdi ruhája is az Andocsi szűzanyának, és hát ez a beköszönte, ez egy kegyelmi pillanat. Utána, ami nagyon fontos, a gyónás. Egyszerűen mindenki meggyónt. Tehát, hogy az egy olyan tisztulás volt, ez volt az első. És akkor utána jöttek a szombati mise, áltatosságok, keresztút, éjszakai virrasztás végig. Míg a kalocsai székesegyházban is, hogy jobb oldalt, ha bemegyünk az első oltárnál, ott aludtam édesanyám nagy keszkenőjén, kendőjén. És hát lehet, hogy akkor vitték el az érsek urat, de is hát helyette egy pap tartotta a körmenetet a jezsuita Jézus szíve templomból a székesegyházig. Na most ez az éjszakai virrasztás egy csodálatos dolog volt. Nem is voltak nagyon villanyok, és akkor hát ezek kívülről énekeltek. Volt egy előénekes, aki előre énekelte a szöveget, és utána a többi, hát így 20 verszakot is el tudtak énekelni. És ugye az a hogy majd virrad, és meglátjuk a szűzanya arcát. Hát, és akkor tudod, a legendák. Na most a legenda, legó legere, légi lectum, olvasni. Legendus, legenda, legendum, olvasandó, amit érdemes elolvasni. Na most van ott történelem, van mese, van csoda, leírás, ott minden, de valami olyan, amit a nagy hagyomány görget, hogy ezt neked meg kell fontolni. És hát azt még a nagymama mesélte, hogy ők az első világháború után valamikor, mert ő 905-ben született, meg a nagypapa, az édesanyám szülei, és hát Andocson ki voltám ásva a szentének a fundamentuma, és látták, hogy nincs is fundamentuma neki, mert azt a szentét, azt az angyalok hozták Kalocsáról, mert ott rossz népek voltak akkor, és akkor hát az angyalok hozták. Na most mindez az, hogy az gótikus, a templom pedig barokk. Tehát látták ezt a különbséget. Aztán ugye az, hogy egyszerűen rázzátok le a lábatokról a port, most szegény Kalocsa kapta ezt, hát ugye más is kaphatta volna. Itt nem erről volt szó, senki sem tartotta a kalocsaikat rossz embereknek, hiszen oda mentünk Jézus szíve búcsúra. De valahogy ez az átvonulás, és amikor hozták az angyalok a szűzanyát, egy kis bojtár legeltetett, vagy nem tudom, egy kis szolgagyerek szántott, és azt hitte, hogy méhek donognak. És felcsapott az ostorával, és a szűzanyának az arcát. Hát, megsértette. És akkor nézd meg. És hát ott volt a kertben a ferencesek, nekem megdőlt hatalmas fák, ilyen kicsit oldal. Hát látod, mert azok meghajoltak a szűzanya előtt.
Gyönyörű.
Na most ez olyan, tudod, ez nem az, hogy megtörtént és nem megtörtént világ fölött van. Ez valóság, hogy Isten anyja itt járt, hogy Erzsébet ez elment látogatni. Hogy ő is kapott csapásokat az emberektől. Hát ez egy hihetetlen, ezeken el kell gondolkodni, mindig sért egy kicsikét ez a újdonsült és nagyon okos, nagyon művelt, egyszerűen bámulom, néprajzosok. De ha nincs ilyen előéletük, egy ilyen siogárdi gyerekkor, kamaszkor, ifjúság, akkor valami hiányzik.
Valami hiányzik, ahogy nyilván. Bálint Sándornak ott volt a Szeged alsóváros.
Nem tudja értelmezni. Például azt is észrevettem, hogy a hagyomány iránti, mert nem volt könyvtár. Jó, hát a nagyapámnak ott volt egy Petőfi kötete, meg tudott aranytól idézni minden, de hát egy falusi paraszházban volt egy-két kalendárium, a Biblia esetleg, Szentek élete, ilyesmi. Ők máshogy szedték a tudásukat, ezekkel a nagy...
Még beszélgettek, és hallgatták egymást és az időseket.
Igen. Hát az első világháborúról is beszéltek az öregek, amikor hát jöttek fonni az asszonyok téli estéken, meg csumát pödörtek, ugye azt a szöllőkötözéshez, és ezekbe átadták a hagyományt. Na most ezt mind át kellett nekik adni, amit kaptak. Anélkül, hogy ők abba válogattak volna. Én tudós módon úgy belepiszkáltak volna. És hát amikor gyűjtötte a népi imádságokat Erdélyi Zsuzsa, és ott találtam csak rá egyik imádságra, amit nagymama nekünk átadott. Esti imádság. Én lefekszek én ágyomban, mint szép Jézus koporsóba, három angyal őriz engem, egyik közé testemet, második a lelkemet, harmadik a bűnös lelkem végóráját várja. Kelj fel, szép szűz Mária, megfogták a szent fiadat, dárdával dárdázták, tavis koronával koronázták, egy csöppvérét elejtettek, az angyalok odamentek, felszedték, arany tányérra tették, Krisztus úrunk elejbe vitték, és Krisztus úrunk azt mondotta, aki ezt az imádságot reggel este elimádkozza, 7 halálos bűne megbocsáttatik. Na és hát én hittanos lettem. És ugye kis teológusként odaálltam a nagymamához, hogy nagymam, ez nem jól van. Hát hogy bocsátatta meg 7 halálos bűne, ha az ösperes úr nem oldozta föl? Hát azt mondja, kisfiam, ezt csak úgy mondjuk. Hogy kisfiam, ezt csak úgy mondjuk. Tehát nagyon vigyázzunk arra, hogy azt mondjuk, hogy a babonás nép meg nem, valamit örökölt, ezt így mondja, ezt tovább adja, de az ő katolikus hite nem ez. Tehát továbbadja még, mit adott tovább, és Erdély Zsuzsa kifejtette, hogy ezek az önfeloldozó formulák, ezek a török időbe születtek, amikor Somogyban
egy Szalás... időszaka, ugye?
Hát igen, meg Szalába, Somogyban 2 katolikus pap maradt. Na most hát hogyan szabadulhatott meg attól a lelkiismereti tehertől, hogy hát egy súlyos bűntől, és hát akkor nincs szabadulás. És hát akkor ezek az imádságok megszabadították teológiailag, tökéletesen be is következett a feloldozás, addig, amíg papot nem talált.
Kedves Balázs atya, köszönjük a siogárdi idegenvezetést, műsoridőnk lejárt, de egy következő alkalommal még visszatérünk Siogárdra. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.